Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Kicsi, de fontos kötet van a kezemben, Rab László a Pokol tornácán című kötete, amelynek alcíme Kun Páter útja az akasztófáig. Kun András minorita szerzetes volt, és kulcs szerepet játszott az 1944-es úgynevezett nyilas terror eseményeiben, de pályafutása modellezi, hogy hogyan hatott a propaganda a háború előtti, illetve a háború alatti Magyarországon, hogy milyen szerepe volt a szélsőségek kialakulásában a katolikus egyházon belüli viszonyoknak, hogyan lett az egyik rendtag, mondjuk Slachta Margit, zsidómentővé, és hogyan lett Kun Andrásból például gyilkos. Azt is érzékelni lehetett, mennyire nagy szerepe volt az Erdély kérdésnek, a korabeli politikai vitáknak és a szélsőségek alakulásának. Kun András maga is járt Erdélyben, sőt, Kézdivásárhelyen is élt. Hogy ki volt ez a minorita szerzetes, arról fogunk beszélgetni Rab Lászlóval a következő fél órában, aki azt írta a kötet bevezetőjében, hogy a történelmi dokumentumok nem elégségesek hozzá, hogy megértsük, mi történt ezzel az emberrel, és ezáltal az ember által. Lássuk hát, hogy mik derülnek ki a dokumentumokból. Rab László újságíróként dolgozik, de most úgy tűnik, hogy történelmi kutatásokra adta a fejét. Ez egy nagyon bátor vállalkozás. Mire jut az újságíró, ha dokumentumokat, történelmi dokumentumokat vesz a kezébe? Rab Lászlót hallják.
Valóban nem vagyok történész, és nem vagyok szakértője a kérdésnek, még csak kutatója sem. Egyszerűen egy kíváncsi újságíró vagyok, aki immáron több mint egy évtizede ezzel a kérdéssel foglalkozom, de csak olyan szinten, hogy szeretném önmagam számára, meg az olvasóim számára is megmagyarázni, hogy mi történt ezekben a súlyos bugyrokban, amelyet hát ugye 1944-nek szoktunk nevezni, nyilas rémuralomnak hívják. Sokféle közlés látott napvilágot ezzel kapcsolatban, meg Kun Andrással kapcsolatban is, de a legtöbb probléma az, hogy a népbírósági ítéletek indoklásait és peranyagát ismerjük csupán. Nem nagyon tudunk például olyat, hogy mit csinált gyerekkorában, meg pontosan hol nőtt föl, hogy tanult. Ilyen morzsák vannak, amiből össze kell raknunk egy személyiségnek az építőkockáit. Nem egyszerű feladat. Azért sem egyszerű, mert a történészek is, azt nem merem mondani, hogy ellógták ezt a kérdést, de nem volt nekik túl jelentős és túl nagy személyiség ez az elítélt pap ahhoz, hogy ráfeküdjenek, és mondjuk hogy szokták mondani, egy monográfiát írjanak róla. Nem érezték ennek a szükségességét, mert sok ilyen volt, mint a Kun Páter. Hát, hogy ő mint minorita szerzetes, Asszízi Szent Ferenc rendjének barátjaként állt be a gyilkosok közé, hát azért ezt nagyon nehéz megmagyarázni ennyi idő elmúltával is.
Milyen magyarázatokra jutottál, és miért, hogy vált ő ilyen központi figurává, azon túl, hogy egy nagyon látványos jelenség volt, és nagyon jó drámai érzékkel tudott megjelenni, részt venni helyzetekben?
Hát egy a dramaturgiai pillanatokat jól kihasználó személy volt, aki kellően művelt és kellően tanult is volt, és azt vettem észre a dokumentumok tanulmányozása során, hogy nem gondolta, hogy egyszer majd nagyon fordul a világ, és olyan gyorsan. mint ahogy a 30-as években sem gondolták sokan, hogy meg tud fordulni ez a történet. Sőt, a 40-es években, amikor a nácik előre nyomultak, és ilyen villámháborúk során győzelmeket arattak, akkor se gondolták sokan. Úgy gondolták, hogy évtizedekre változatlan marad a világ, és beálltak ebbe a trendbe. Kumpáter is beállt ebbe a trendbe, miközben hát ő pap volt, és neki tilos lett volna a nyilasok közé, meg a nyilaspárba belépni. Ő ezt vállalta, és méghozzá azért, mert zsidókat vizionált a klérus magas posztjain is, és hát ezzel nagyon elégedetlen volt. Tehát a zsidó gyűlölet oly erőteljes volt benne, már a 30-as évektől kezdődően, hogy ez szinte ellepte a prédikációit, meg a közléseit, és hát látjuk, hogy a végén minden lépését.
Foglaljuk össze, hogy honnan indult, és hogy jutott idáig, és miért hatott rá a korabeli propaganda ilyen végzetes módon, hiszen ugyanaz arra a propagandára különböző módon reagáltak az emberek, Slachta Margit részt vett a mentésben, és az életét áldozta, ő pedig a gyilkosok élére állt.
Hát igen. Kun Imre András 1911. november 8-án született Nyírbátorban, Kun Károly és Vasas Mária harmadik gyermekeként. Az egyik bátyja, Károly, aki életfogytiglant kapott a Városmajori Nyilas tömeggyilkos csoportban való tevékenysége miatt 1907-ben, a másik testvére meg 9-ben született. Maga Kun Páter a határőrségnél volt sorállományú karpaszományos tizedes Miskolcon, és fivérével, Lajossal együtt kezdtek bölcsészetet és teológiát tanulni Róvában. A szintén szerzetes testvérről annyit tudunk, hogy 938-ban fegyelemsértés miatt Rómából hazaküldték, majd később Kun Lajos a miskolci minoritáknál telepedett meg, kiváló szónok volt, és a rend feloszlatásáig Szendrei Bonaventura rendfőnök idején a Fráter György gimnáziumban tanított. A fiatal Kun Andrásra Rómában a 30-as évek olasz fasizmusa hatott leginkább, itt ismerte meg a Mein Kampf tartalmát. Ide datálódik tehát az, hogy egy világnézetet sikerült neki elsajátítani. A Mein Kampf többször szerepel olyan alapműként, amit aztán ő maga is felhasznált. De emellett a nyomorgó magyar társadalom felemelése érdekében is készített egy feladattervet még 38-ban, és ez meg szinkronban volt a hungarista eszmerendszerrel. Úgyhogy egy nagyon összetett személyiséggel állunk szemben, aki 1940 augusztus 30-án Erdély visszacsatolásakor csatlakozott a nyilasokhoz, pontosabban akkor kezdett igazán rokon szembezni vele, és rögtön érdekes, ezután 41-ben került Kézdivásárhelyre, a minorita rendházba, és akkor már ugye Rómában pappá szentelték. Többször az orra alá dörgölték egyébként a kihallgatásokon, hogy annak a szerzetes rendnek a csúhájában erőszakoskodott, amelyiknek Asszízi Szent Ferenc volt az alapítója 1209-ben, igen. Két évig volt Kézdivásárhelyen, 33. decemberében eljött, azt tervezte, hogy olasz irodalmat tanul, 43. decemberében eljött, és úgy tervezte, hogy olasz irodalmat tanul a Pesti Egyetemen, tanított egyébként hegedűt és olaszt is, ebből tartotta fönn magát a pesti időszakában.
Bocsáss meg, ez most így elmosolyodtam zavaromban, mert ez az 1943-as év, hát ez nem kifejezetten az ilyen filológiai és irodalmi érdeklődésnek kedvező időszak volt, hogy tehát háború kellős közepén mégis ez a szép lélek hogy ébredt fel benne? Hogy gondolta ezt?
43-ban Magyarországon még, hogy mondjam, még viszonylagos nyugalom volt, még nem kezdődtek meg a zsidóüldözés már volt, meg zsidó törvények voltak, de még a deportálások nem voltak. Tehát az utolsó szalmaszálba kapaszkodtak azok, akik úgy érezték, hogy megtámadták őket, de Magyarországon nem volt még olyan veszélyes a helyzet. Lehetett reménykedni abban, hogy az ország esetleg egy báratlan pillanatban jó helyre fog állni. Hát aztán 44-ben a német megszállással ezek az illúziók szerte foszlottak nyilván.
Én ebből az irodalmi tanulmányokból, meg a hegedű oktatásból azért csak azt szűröm le, vagy hát az bizonytalanít el, hogy ez az ember az erőszakkal, a háborús erőszakkal, a fenyegető veszéllyel, a saját szerepeivel elég különös viszonyban lehetett. Tehát, hogy egyik évben még irodalmi tanulmányokra készülni, és másik évben pedig szadista emberkínzásokban részt venni és gyilkosságokban. Jó, ezzel nem azt állítom, hogy előzmény nélküli az életében a szadizmus, de hogy érted a diszonanciát?
Értem. Én is sokat gondolkoztam ezen, hogy tehát ugye többször nevezik őt fenevadnak, mert ugye azt tegyük hozzá, hogy amikor elfogták a 45. szeptemberében, már jönni akart Magyarországra, mert akkor egészen kalandos körülmények között került Aradra egyébként, meg onnan Brünnbe, meg aztán megint visszament Erdélybe. Amikor elfogták, akkor azért tudták előre, hogy egy papot fognak elítélni. Tehát a klerikális reakció szarvát akarták letörni az ő elítélésével. Tehát ez az ideológiai szál is benne volt abban, amikor egy hávós ott a határon, Dombegyházánál felfedezte, hogy hát ez meg az a Kumpáter, aki a rádióban beszélt 44. novemberében. Ugye a kedves hallgatónak el kell mondanunk, hogy magát Kun András, a nyilas hatóságok ítélték halálra, mert agyba főbe vertek és megöltek egy honvéd tisztet, és Szálasi külön kérésére kapott kegyelmet, és zárták be a budai várbörtönbe 45. január 18-án. Néhány nap múlva a szovjet csapatok ezt a budai várbörtön felszabadították, és azt mondták, hogy elvtársak, ti a horti fasizmus áldozatai vagytok, szabadok vagytok, mehettek. És akkor Kumpáter kiszabadult a budai várbörtönből, és meg tudott lógni, és jól ismert terepre, Erdélybe vette az irányt, és csatlakozott egy román ellátó zászlóajhoz, amelyik a szovjet csapatok oldalán nyomult előre Berlin felé, és egészen Brünnig, a mai Brünóig eljutott, majd onnan vissza parancsolták őket Romániába, és akkor határozta el, hogy, és ez már 45 őszén volt, akkor határozta el, hogy most már nyugatra kellene szökni, de az út csak Magyarországon át vezetett. Másfelé nem tudott menni. Így kapták el egyébként.
Egy olyan emberről beszélünk, akit a saját atyai is halálra ítéltek. Tehát, hogy valami elképesztő hatással lehetett a környezetére, valamiféle, nem is tudom, mit gerjesztett, vagy félelmet keltett. Ezt megértetted, hogy ez miért volt? Honnan jött?
Találkozott egyszer-kétszer Szálasival, és biztatta a nemzetvezető arra, hogy az egyházzal kapcsolatos hungarista elképzeléseket támogassa, és amikor az egyházi méltóságok, például Serédi Justinián kiadta az utasítást arra, hogy lokalizálni kell ezt a papot, meg nem szabad engedni, hogy prédikáljon, voltaképpen azt külső szemmel azt mondhatjuk, hogy megfosztották a papi lehetőségeitől, akkor is azt mondta, hogy majd elintézteti a dolgot. Tehát nem írt alá semmilyen olyan egyházi dokumentumot, amiben beismerte volna, hogy hát neki fegyver lóg a cingulusa a oldalán, hanem abban bízott, hogy a fensőbb hatóság az majd besegít neki, és akár az egyházi főméltóságok ellenében is igazat adnak neki. Annál is inkább, mert a belügyminiszter Vajna Gábor őt bízta meg azzal, hogy ha nem is prédikál, de buzdítsa a frontra induló katonákat, hogy jobban higgyenek a német csodafegyverben és az utolsó lehetőségekben. Tehát egy ilyen zavaros időszakban is bízott a hatalom magas grádicsán ülő nyilas vezetőkben, még akkor is, amikor Szálasi már menekülni kényszerült, és egyébként azt a kegyelmi üzenetet, amivel a halálra ítélés megváltoztatták, azt Szálasi Sopronból küldte. Tehát akkor a kormány már Sopronban székelt.
Tehát egy olyan emberről beszélünk, aki nagyon is tudatosan és jól helyezkedett, jól keresett és kötött kapcsolatokat.
Hát igen. Egyébként kerestem más papokat is. Találtam is néhány nevet, szám szerint ötöt, akik beléptek a nyilas keresztes pártba, és ki is fejtettek propaganda tevékenységet, de érdekes módon a háború után eltűntek, nyomuk veszett. Tehát senki nem maradt ezek közül Magyarországon, hát az a sanda gyanú, hogy valahol Brazíliában, vagy Argentínában, vagy Perúban, vagy kötöttek ki. Tehát nem volt jellemző, hogy a papok ilyen szintű politizálásba kezdjenek, de nem volt ritka.
Többször felmerült az erdélyi szál. Zoltán Gáborral az Orgia című regény, tehát a nyilas terrorról szóló regény kapcsán már szó esett arról, hogy mi volt a szerepe, akár az Erdély visszacsatolásának, akár az Erdély képhezőnek, akár a Trianon utáni propagandának a nyilas ideológia kialakulásában. Te konkrétan a Kumpáter esetében mit tudtál meg erről, illetve milyen dokumentumokkal találkoztál, például akkor, amikor a Kézdivásárhelyi tartózkodását kutattad?
Tulajdonképpen csak annyit tudok arról, hogy ott volt szerzetes. Nem voltak ütközései. Annyit lehet a dokumentumokból tudni, hogy eljött onnan. Eljött onnan is Pestre. Pestre a centrumba törekedett. Tehát a Váci út 16-ban laktak a családdal, az apjával és az anyjával, meg a testvérével, és a szövetségesek lebombázták ezt az ingatlant, akkor került át a 12. kerületbe. Tehát nem tudom pontosan, hogy az ő erdélyi működése az milyen volt. Erre vonatkozóan én nem is találtam adatokat egyébként. Tehát csak az, hogy maga az a tény, hogy visszacsatolták a területet, ez lehetőségeket biztosított sokaknak arra, hogy ott vállalkozzanak, vagy ott próbáljanak szerencsét. Nem tudom.
Így jelent meg az a réteg, vagy az a csoport, akiket Erdélyben úgy hívtak, hogy az ejtőernyősök. Itt keletkezett ilyen feszültség. Erdély, déle, illetve Észak-Erdély visszacsatolása után, mert mindenki azt hitte, hogy most jön a nagyon jó világ, és akkor kiderült, hogy a Horthy rendszer emberei kerülnek bele a fontos pozíciókba, és a román klientúra építés után kezdődik egy ilyen nagyon sajátos magyar. És tényleg egy ilyen karrierpályának tűnt Erdély nagyon sokaknak, de hát Kumpáternek nem tartott olyan hosszú ideig ez az erdélyi kézdivásárhelyi karrier. Azért itt elmondjuk, mert sokan hallgatják műsorunkat Kézdivásárhelyről, hogyha van, akinek személyes családi emléke, tudomása van, tud történeteket arról, hogy Kun András szerzetes ott töltött időt, az jelentkezze, mert nagy-nagy érdeklődéssel fogadjuk. Térjünk át a legnehezebb fejezetére ennek a történetnek, arra, azokra a kegyetlenségekre, amelyek 1944-ben történtek. Az ezekben betöltött szerepéről, viselkedéséről mit tudsz mondani?
Hát annyit el kell mondani, hogy erről nagyon sok közlés megjelent az elmúlt években. Tehát a nyilas rémtettek, nem is tudom, a nyilas rémtettek felsorolása aféle történelmi divat is lett. Az egyik mentorom, Friss György, várostörténész, akinek nyitva van a szeme mindenre, és akivel tulajdonképpen 2008 óta együtt bandukolunk előre ebben a történetben, amikor a nyilasgyilkosok nevét felfedeztük a Rákoskeresztúri köztemető díszparcellájában, akkor kezdtünk együtt fáradozni. Maga Friss György is azt mondja, hogy ez a divat, ez mindent betakar, és most már nem elég a rémtetteket felsorolni, mert hát nem tudom. Lehet, hogy a fiatalokat már nem annyira hagyja ez meg. Tehát nem kell ezekkel a történetekkel riogatni, hanem hát az egésznek a logikai megfejtését kellene adni. És ugye itt van a nagy töréspont a történészek és az egyszerű laikusok között, hogy ugye a történésznek az a feladat, hogy minden apró részletet kikutasson, megadja az okát, megtalálja a társadalmi mozgatórugókat, miközben hát az ember tudja a hétköznapi praxisából, hogy amikor valaki előre jut, vagy törekszik előre, akkor a személyiségben lévő defektusok is mennyire számítanak. Tehát nagyon érdekes kérdés ez. Nem tudom. Szóval a legérdekesebb számomra az volt, hogy ahogy ezek a nyilas történetek utánunk nyúlnak a jelen időbe, a Turul emlékművön, meg a Pokorni féle történeten keresztül, tehát hogy nem hagynak békén bennünket ezek a régi ügyek és régi történetek, és elő-elő türemkednek, és nem lehet azt mondani rájuk, hogy ó, hát már mikor volt 1944-ben, milyen régen, oda van, vége van, meghaltak az áldozatok, meghaltak a tettesek, nincs már ez már a történelem része. Nem igaz, mert érzelmileg az embereket még mindig befolyásolják ezek a régi ügyek. Semmi nem múlik el nyomtalanul, magyarul, gondolom én.
Ez minden háborús cselekményre igaz, és mindenhol, ahol társadalmi trauma történt, de ezek a történetek, amikről te beszélsz, azért különösen foglalkoztatják az embereket, kísértenek, azt hiszem ez a legjobb szó, mert nem Igen. voltak szabályszerűek. Tehát az, hogy embereket falhoz állítanak, hogy viselkedik a katonasság, hogy viselkednek az áldozatok, hol nyílnak menekülő útvonalok, ezek mind modellezhetők, kiszámíthatók, ha tudjuk, hogy egy hadseregen belül milyen parancsok voltak érvényben, milyen volt a fegyverellátás, stb., akkor ezeket valamilyen módon értelmezni lehet. Na most itt pont a Kun András szerepe miatt, meg a hozzá hasonlók szerepe miatt volt egy személyesen hozzáadott kegyetlenség, egy ilyen, a horror bensőségessége. Tehát, hogy itt nem egyszerűen arról volt szó, hogy jogtalanul működött egy hadsereg, vagy nem tudom, állami szintű erőszak történt, hanem arról szólt, hogy itt embereknek a szadizmusa, egy kis közösségnek, egy kis militáns közösségnek a kegyetlensége szabadult el. Ezért volna jó, és ezért fontos, amit te feszegetsz, hogy ki is ez a Kun András, akiből ez lett a ki.
Hát, amikor 45 őszén halálra ítélték, szemléletes beszámolók mutatták be, hogyan vetkőzött ki emberségéből még az a szerzetes pap is, aki Rómában tanult antitudományokat. A felborult valóságban a páter képtelen volt megfékezni melkében a gonosz szellemet, merészelten írni, így végül magával rántotta a mélybe a gyilkos ösztön. Az újságok tudósításai a pap sátáni természetét hangsúlyozták. A Kun András tetteit taglaló történetek azoknak íródtak, akik abban reménykedtek, hogy a bennünk lakozó gyilkos kellő kontroll alatt tartva nem támadhat fel. Na most a könyvemnek az utolsó mondata az, hogy én azt mondom, hogy bármikor feltámadhat. Tehát ugye 1944. október 15-én nyilasok úgy vették át a hatalmat, hogy azon nyomban elkezdtek fegyvereket osztogatni mindenféle szimpatizánsuknak. Na most, ha ma kiállnál a Marosvásárhelyi főtérre fegyvert osztogatni, negyed óra múlva öldökölnének az emberek. Tehát nincs ebben semmi rendkívüli, semmi meglepő. Abban a pillanatban, amikor esélyt adsz a gyilkolásra, akkor mindig lesznek olyanok, akik ezzel élni fognak.
Azért engedd meg, hogy itt a marosvásárhelyiek védelmében megelőlegezzük a bizalmat.
Már csak azért,
van itt egy fontos történelmi tapasztalat közelmúltból, hogy hát az 1990-es atrocitások sem a semmiből jöttek, tehát hogy itt azért a félelemkeltésnek, az indulatok gerjesztésének volt egy nem túl hosszú, de megalapozott háttere. És aztán valóban egy adott pillanatban voltak, akik egymásnak estek, és voltak, akik mentették, ami menthető, tehát hogy itt nagyon sok tényezőnek kell összekapcsolódni ahhoz, hogy kialakuljon egy atrocitás. De éppen ezért, mert az történt a mi Marosvásárhelyen, ezért fontos, hogy látni. Volt egy furcsa következtetésem, amire a könyved olvastán jutottam, Laci, hogy nem is biztos, hogy az a sátán, ez ott van az emberben, hanem hogy ez így kinevelődik, vagy funkcionálisan működik, hogy érted, amin
dinamázom? Értem. Az első fejezetnek az a címe, hogy előbb a nyelvével ölt. Tehát ugye nyelvileg lett a terror megalapozva, hosszú évtizedeken át uszítottak a zsidók ellen, mire elérkeztünk a 40-es évtized közepére, amikor a gyűlölet már oly erőteljes volt, hogy elég volt egy szál gyufát meggyújtani, és akkor könnyen be lehetett robbantani a gránátokat. Tehát ugye itt, ha megnézzük a Kun Páternek a prédikációit, megvizsgáltam, Csonkala úra közölte, meg többen közölték, a népbírósági aktákban ezek is benne vannak, mellékelték. Elképesztő áthallások vannak benne. Tehát az a politikai beszéd, ami ma is megvan, annak bizony ott vannak az előképei azokban a a prédikációkban, amelyek szintén a propagandát szolgálták. Tehát a nyelv az egy olyan erőteljes valami, amivel meg lehet alapozni a terrort. És hát mondjuk ezzel én nem mondok újat, hát ezt a tömegpszichológusok már elmondták többször, ugye a toxikus politikusok mindig a nyelvi eszközökkel mennek előre, és izgatják fel az embereket. És hát aztán van olyan pillanat, amikor ez robbanást eredményez, és ilyen volt a 40-es évek is szerintem.
Ha valaki azt szeretné megtudni, hogy milyen rombolást tud végezni egy ember személyiségében a nyelv és a nyelvi erőszak, a szavaktól a tettekig vezető erőszak, akkor azt hiszem, hogy Kun András története alaptörténet. És ezt nagyon jól lehet követni Rab László könyve által. Ezt a Norán kiadó adta ki. Az a címe, hogy A pokol tornácán. Olvassák el, és tanuljunk belőle minél többen. És megismétlem, hogyha Kun András kézdivásárhelyi tartózkodásáról bárki a hallgatóink közül tud, az írjon nekünk, mert nagyon fontos lenne ezt az időszakot a lehető legalaposabban feltárni. Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én látom a következő munkáidat is szinte ezek alapján, a cikkek alapján és kötet alapján, ami megjelent. Úgyhogy tarts ki és folytasd.
Köszönöm az érdeklődést, és üdvözlök mindenkit, aki a magyarországi események iránt ennyire érdeklődve tud odafigyelni. Nagyon jó lenne egyszer elutazni Kézdivásárhelyre, meg Marosvásárhelyre, meg mindenhová Erdélybe, mert annak idején a párommal keresztül Kasul beutaztuk, a szívünk csücske volt. Hát most a pandémia egy kicsit visszarettent bennünket, de szerintem ennek majd egyszer vége lesz, és akkor újra lehet nagy személyes találkozásokat oda át.
Hát várunk szeretettel, nem akarlak elkeseríteni, de a nyilas uralom és egyáltalán a Horthy rendszer az nem elválasztható Erdély történetétől. Sok-sok szállal kötődik ide, meg nyúlik ide, hogy hogyan. Hát ezt kutatták, és ezt kell kutatni még a jövőben. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál, hanganyagunk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Minden üzenetet várunk a rádió honlapjára, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is. Rab Lászlóval búcsúzunk, Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Tartalmas rádiózást, szép estét!